Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszer, annak is a második órájára ébredtünk így együtt, ti autóban, mi stúdióba, Behumi Dóri, Veres Dóri és Galambos Péter Galamb van itt velünk ma. Igen?
Nem akarom belét folytani a szót.
Úgy kezdted, hogy sok?
Nem, azt mondtam, hogy valószínűleg egy S betűvel kezdtem, de... Ott fejeztük be az előző órában, hogy tettünk egy kis kitérőt a színészi karriered indulása, illetve befejezése körül. Arról a másfél évről beszéltél, amíg oda jártál a színművészetire, de hogy te már közben elkezdtél szinkronizálni, és neked aztán volt is hova menned rögtön. Tehát amikor letetted a lantot az egyetemen, vagy a főiskolán, azonnal mentél vissza a stúdióba szinkronizálni. De hogy az azért az egy olyan dolog, amit sorba lehet tanulni, vagy tanították azt neked, vagy voltak mestereid, akik az idők során kitanítottak erre a szakmára?
Hát a technikai részét, magát, a szinkronizálást az nem egy nagy etvasz, tehát adász a mikrofon elé, megtanulod, hogy ritmusba beszélj, látod, hogy mozog a szája, tehát ez technika valójában. És itt van egy nagy tévedés, időnként szoktam kapni üzeneteket mindenféle felületeken a kedves rádionézőktől, bizonyos részüktől.
És tévéhallgatóktól.
Hogy hát, hogy a kislányoknak nagyon szép hangja van, stb. Tehát, hogy a szinkronizáljon. És én akkor azt szoktam általában válaszolni, hogy azért ez a színészetnek egy ága. Tehát én egy kicsit vagyok színész, de az én színészetem, ami a színészetem, mert azért az van, az csak a mikrofon előtt gyakorlom, de ez a lényeg. Tehát először van a színész, aki utána megtanulja technikailag használni a mikrofont, meg ezt az egészet. Tehát az én mestereim nem a szinkronrendezők, de azok is, akik azt mondták, hogy itt nézd a képet, látod érzékenyebben, beszélj, hangosabb, ilyen-olyan-amolyan, tehát annyival egyszerűbb a norma átlag színpadi színészetnél, vagy filmszínészetnél a szinkron, hogy már egyszer valaki eljátszotta, tehát nem nekem kell kitalálni, hogyan kell megformálni azt a gondolatot, vagy érzelmet, mert azt ott megvan formálva, nekem az a dolgom, hogy lemásoljam gyakorlatilag, és ha ez egy jó színész, akkor csak utánoznom kell, meg kell próbálnom utánozni, és ha jó vagyok, akkor nagyjából úgy tudom hangban hozni az érzelmeket, ahogy ő ezt arcban, meg a mozgásában csinálja. Van olyan, előfordul, amikor hát ez egy nagyon szar film, és mi jobbak vagyunk, mint az eredeti színész. Uh-huh. Erre is van példa, de ezt ott a mikrofonnál lehet valójában csak elsajátítani, de persze nekem voltak mestereim, de nem is színész értelemben, mert én azt gondolom, az én specialitásom nem is az, hogy milyen színész vagyok, hanem én nekem a narrátori, meg filmelőzetes, tehát nekem ez a terület az, amiben igazán komfortosan érzem magam a hangalámondásokban. Tehát ez a Végvári Tamás, a Kristóf Tibor, ők a mestereim, tehát ott van a fülemben, mondok egy mondatot, és ott van a fülemben a Végvári, hogy ezt ő hogy csinálná, még mindig pedig mások éve alatt Kristóf Tibor Dettó, nekem ők a mestereim.
Vas Gábor.
Hát, hogy más, hogy mondjam, akkor más viszonyunk volt, de nekem hát mondom az öregek, ilyen ért, hogy...
Két dör mögő,
hát
két
tudás egy csertában. Ilyenkor volt olyan, szinkron első évben, amikor ott voltam, volt egyszer, bementem a stúdióban, ez ilyen, tényleg ez a klasszikus égő történet, ami meg szokott esni ilyen nagy arcú figurákkal, mint én, hogy bementem az én kis mély hangommal, tudom, 23 évesen a szinkronba, hogy én most akkor megmutatom, és akkor bejött a Szabó Gyula, Mátyás király. Jó napot kívánok, Galambos Péter. Bejött Szabó Otto, Derik felügyelő, bejött a Vas Gábor, és bejött a Gáti Oszkár. És ott állt négy ilyen lény, és én a kis tenor. És akkor rögtön nem lett, volt már akkor arcom utána. Tehát az ember sokat tanul menet közben.
Tehát akkor a kollégáktól lehet mondjuk...
Hát a kollégák nyilván, tehát hogy ott, persze.
Meg a sok gyakorlás, nem? De hát az, hogy kapod a feladatokat, és akkor azon keresztül. Mennyire volt ez jellemző, hogy kapásból ugye nagy színészeket, nagy szerepeket, főszerepeket kaptál?
Nem kapásból, azért eltelt egy kis idő. Nem kapásból.
Egy-két hónap.
Nem, azért egy-két év, de mondom, talán a második év végén, vagy a harmadik év elején jött a Jó barátok. Tehát, hogy az ott azonnal síretett nagyjából, azonnal megadta a pályám alaphangját. Meg valamelyik, nem tudom, valamelyik szinkronrendező megismert, meghallotta a hangomat, és azt gondolt, hogy olyan figura vagyok, mint a Denzel Washington, és akkor ezt csak megkaptam nagyon korán, a Pelikán ügyirat voltam az első. Mm. És akkor ez így alakul ki, és hogyha működik a kémia, akkor így rám szoknak, hogy akkor ez a csávó ezt meg tudja oldani, jó, akkor bízzuk rá ezt is.
Ez érdekes egyébként, mert a David Schwimmer, ugye, aki a Jó barátokban a rossz alakítja, akinek a hangja vagy, az azért ez egy teljesen más karakter, mint ezek a bölény bácsik, akiket azért
szívesen osztanak rá.
Igen, de közben meg akármilyen hülyen hangzik, amikor rám osztották a Ross Gellert, akkor én Ross Geller voltam a maga módján. De én sokkal közelebb álltam ő hozzá, egyébként ma is, mint mondjuk egy Vin Diesel.
Tényleg? Ez, aki... Mert hogy mennyiben állsz közelebb hozzá?
A humorában?
Az nem volt neki, de mi nevettünk
rajta, de, úgy értem, ez egy...
Jó barátokban csak a Chandlernek, szegény Matthew Perrynek volt önálló humora. Tehát ha megfigyeled, mindenki másnál a helyzetkomikumon nevetsz, és nem az ő humorán.
Még humora csak a Chandlernek volt.
Azt engedjük el, hogy ez milyen humor, de szerintem, ott a helyzetkomikum volt a lényeg, nem, hanem volt benne egy ilyen esendőség, önbizalomhiány, stb. Tehát, hogy látszólag ez a macsó vagyok, de valójában én nem ez a macsó vagyok, hanem mondom, sokkal közelebb áll. Tehát például ez, amikor időnként filmcastingokra hívnak, akkor mi nem nagyon szoktam megkapni, mert engem mindig ilyen katona, meg ilyen figurákra hívnak, amilyen a hangom. De én nem olyan vagyok. És ezt a rendező azonnal látja. Tehát egy jó szakember azonnal látja, hogy ez nem önazonos az a figura ezzel a csávóval. És amikor ilyen pici szerepeim voltak filmekben, és amikre szívesen emlékszem, mondjuk a Kontrollban, az a két kicsi jelenet, vagy a Brazilokban, ott egy lúzer, nevetséges, bohóc karakter voltam valójában, és az az én igazi színészi mondjuk arculatom. Tehát inkább vagy a komikus valójában karakter, mint egy ilyen
akcióhős.
Macsó. Ez ilyen féltér kapasz akcióhős.
És majd...
tehát a Dwayne Johnson féle Jumanji, amikor hülyét csinál magából, na azt imádom, mert az közel áll hozzám, de amikor Vin Diesel nyomja ezt a csapassuk, hát ez iszonyatosan idegen tőlem.
És ez azt jelenti, hogy akkor még mindig castingolnak? Tehát már nincs az, hogy tudják, hogy te vagy az a megfelelő, és akkor effektív téged hívnak.
Hanem... Szinkronra?
Igen.
De szinkron casting már nem. Szinkron casting abban a klasszikus értelemben nincs, hanem ilyen hangminták vannak. Uh-huh. Tehát a Disney, meg a Netflix, meg
mert
egy-két
szeretik
ilyen...
a egyforma a hang az eredetivel.
Igen, és akkor így van az, hogy elbukom bizonyos karaktereket, akiket egyébként hagyományosan, például az Omar Sy-t, aki az Életre valóban voltam, és imádom, és szerintem a leg... Tehát iszonyú jó kémia van köztünk. Nem én csinálom a Netflixes cuccait, mert a Netflix azt mondta, hogy nekik én túl öreg és túl mélyen. Azt mondtuk, hogy kapjátok be. Bocs, itt nem illik ilyet mondani.
Hát, kapjátok be a süteményt, egy csomó mindenre szoktuk ezt mondani.
Igen. Tehát, hogy nem áll, jó, mindegy, akkor nem én vagyok.
De ez nagyon érdekes.
Sok ilyen, ami neked egy ilyen... fájdalmas pont? Mert úgy érzem, hogy ez egy kis keserűség benne.
Hát nyilván nem örülök, mert azt gondolom, hogy én ezt jobban tudnám.
Mint amikor tehát, a Ken Andrást elvették a Woody Allen-től?
Én nem hiszem, hogy a Ken András nagyon megfeküdt volna, mert ő mondott egy olyan pénzt, amit nem tudtak neki megfizetni, ezt most engedjük el. De nyilván, amikor elveszíti valaki a munkáját, most nem is munkaértelemben, hanem
az emberét,
érzem. Nyilván én ezekhez azokhoz, akiket nagyon szeretek szinkronizálni, nyilván van egyfajta érzelmi kötődésem. Én ezeket elvesztem, nyilván nem örülök, de már nem alok bele, tehát én tudomásul vettem, ez egy ilyen szakma. Tehát mindig van nálam jobb, mindig van újabb, mindig van fiatalabb, mindig van szebb. Most ha ezt nem tudjuk kezelni.
De mondjuk ezek az esetek pont nem erről szólnak, amiket mondasz, hanem ezek a nagy mogul cégek, ezek effektív arra mennek, hogy mennyire hasonlít a te hangod az eredetihez.
Övék a pénz, övék a film, most mit csinálják? Mit tudok csinálni? Semmit. Hát most én szorongok, attól nem lesz jobb. Szanak. Őket nem tudom felhívogatni, ott van az a Warner nevű cég, ott a Hollywood Boulevard 42B-ben, most írogassak leveleket, hogy mit csinálják, nem érdekes.
Kinézem belőled, hogy leveleket írsz. Nem.
Viszont, hogyha ennyire azonosulsz azokkal, akiket ennyire szeretsz, hát muszáj, mert megköveznek minket, ha nem beszélünk a Jó barátokról, hogy azért az egy, ugye nem is tudom, 10 évig forgatott sorozat volt, azok az emberek is nagyon összenőttek, ismerjük a történeteiket mindenféle bulvárhírekből. Ti magatok is, akik a szinkron hangjai voltatok, tulajdonképpen egy közösséget alkottok néha, egyébként a média ezzel foglalkozik is, hogy összehoz benneteket ilyen-olyan formában. Szóval amire ki akarok lyukodni, hogy meg akartalak azért kérdezni, hogy most, amikor a Matthew Perry meghalt, akkor neked ez egy ilyen belső sztori volt pont emiatt?
Hát valamennyire nyilván, persze. Tehát ő az egyik jó barátom volt ilyen
tehát
értelemben.
Tehát igazából ezt érezted, igen.
Hát egy kicsit, igen. Uh-huh. Azért az egy egészen, tényleg egészen különleges hatású, és egészen különleges munkának is az volt, meg hatását tekintve. Nekem most volt néhány napja egy ilyen rossz estém, és akkor leültem, és valahogy az HBO földobta a jó barátokat, és akkor mondom, belenézek, és ott ragadtam. És
de az eredetit nézted, vagy magatokat nézted? Az eredeti hangon nézted?
Dehogyis. Hát az sokkal jobban magyar.
Tényleg?
Nem, de vagy nem, más, tök más. Mm. De nyilván magyarul nézett. Én már tudom magamat nézni, azon már túl vagyok, hogy ne tudjam magamat nézni, vagy hallgatni, de magyarul, hát az én nekem úgy van meg. Tehát ők magyarul vannak meg nekem, és itt nem maga a cselekmény érdekelt, hanem az az élmény, amit ez ad. Tehát volt nekik ez a 10 éves, ez a jubileumi műsor, amire összeálltak, és abban van egy csomó olyan megszólaló, David Beckham-től kezdve nem tudom kicsodák, akik arról számolnak be, hogy rengeteg alkalommal mentette meg az életüket, vagy a napjukat, vagy az estéjüket, azt, ha megnéztek egy epizódot a jó barátokban, és tényleg van egy ilyen gyógyító hatásra egészen egyszerűen, és tényleg, nyilván szomorú voltam, hogy elvesztettük Chandler.
Az egészen elképesztő, nálunk is mindig megy. Persze a gyerekem is mindig néz és keresi, hogy éppen hol megy. Valahol mindig megy egyébként.
Persze.
És hogy ez egy megfejthetetlen dolog számomra, hogy lehet, hogy ennyi év után is még ennyire adekvát, és ennyire bele tud kerülni az ember életébe.
Mert az ember így működik, mint a talk radio,
tehát,
nem?
Mit tudott ennyire eltalálni, vagy mit tudtok ennyire eltalálni, hogy nem veszít az aktualitásából?
Igazi érzelmeket használnak benne, és ezért szerintem ennyi.
Igen.
Tehát szeretet van minden egyes kockájában valahogy, és ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ez nyilván elképesztő szakértelem és tehetség van mögötte, de valahogy ezt éreztem, hogy egyszerűen szeretet van benne. Sok-sok szeretet van benne. És ettől így nincs benne egy olyan pillanat se, vagy nem emlékszem egy olyan pillanatra se, amitől igazán szorongani kellene. Nyilván az ilyen párkapcsolati vizéken, szomorúságokon
kívül. Ja, nem, hát a szorongásra semmiképpen nem itt eszünk be ezzel kapcsolatosan.
Hanem pont annak a feloldásáról. Galamb bácsi, akinek a hangja nem te vagy, azt úgy se nézzük, írja egy hallgató. Egyébként se nézünk már más, csak Zsebrádió.
Helyes puszi.
Látod? Sőt, van egy ilyen SMS is, ami hozzád szól, hogy sziasztok, estefem óta imádom ezt a bagást, akkor nagyon szomorú voltam, hogy vége lett, és most hatalmas öröm, hogy egy kicsit újra van valami galambal. Hashtag büntető mozi délután.
Senki se számít a büntető mozi délután.
Akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam az SMS, Viber és WhatsApp számunkat.
Nagyon jó, Dori.
Mert ritkán van, hogy élőben sugározzuk a kettes számrendszert itt a Rádiókafén, úgyhogy biztatlak benneteket, hogy mindenképpen ti is szóljatok hozzá. 0636 980 980.
Yes! Sikerülsz! Engem egy kicsit azért ez úgy megérintett, amit mondtál, hogy te azért igazából nem ez a kis macsó üzé vagy, srác vagy, hanem belül azért valamennyire törékeny, talán nem ezt a szót használtad.
Szűrös kis mackó vagyok oda bent.
Na, ezt jó, hogy így mondtad, ugye ilyen rosszosan, mert ezt nyilván mindenki várta. De hogy akkor te ezt így az életben hogyan oldod meg, hogy leplezed inkább? Én úgy látom, hogy te ezt így leplezgeted.
Micsodát?
Hát, hogy te inkább egy ilyen kis törékeny férfi vagy.
Nem leplezek én a világon sem.
De neked megvan ez a csatornát, hogy ki tudod élni magad a lövős filmekben. Tehát, hogy te tudsz macsó is lenni. Ez azért nem mindenkinek adatik meg, aki alapvetően nem egy ilyen beállítottságú férfi.
Én nem tudom, én szerintem megélem mindegyik részét, tehát apaként tudok lenni egy ilyen nagyon szerető és nagyon érzékeny valami, és bizonyos helyzetekben nyilván tudok kemény lenni, ha csajozni kell, akkor előveszem az olyan hangomat. Tehát, hogy nyilván, mint mindnyájan bizonyos értelemben alkalmazkodunk, de nyilván azon már túl vagyok, hát elmúltam most már nem tudom mennyi.
30 is.
Már 30 is. Úgyhogy én már nem, hogy mondjam, már nem igyekszem más mutatni, mint aki vagyok. És aki fontos, az úgy is tudja. Vagy előbb-utóbb meg fogja tudni, de nem dugdossom senki elől a valóságot.
Ez a hangommal csajozás, ez egy kicsit így megütötte a fülemet. Egyébként ezt az orgánum felsőbségedet szoktad használni, a sorba állsz, mondjuk a mit tudom én, a Telekomnál, vagy nem tudom válni, vagy bármiféle.
Nem sorban áll egyik, nem, hanem hogy visszakérdeznék
a szavar. Hogy fennhangon mondasz valamit, és akkor rögtön így, mint a Mózes előtt, ugye a vörös tenger, hogy megnyílik
hát, a sor. Ez, hogy mondjam, hadd kérdezzek vissza, hogy voltatok már dekoltás bedobással bármilyen szituációban? Voltatok. Szempillere begtetéssel, egy kis comb, egy kis cici.
Ez nem, nem tudjuk ez mi.
Jó, csak mondom.
De ez egy ilyen szexista felütés, és ebben nem vagyunk hajlandók itt belemenni a kettes számrendben.
Én látom a csajokat, tehát too, én tudom, miről beszélek. Szóval, de igen, persze, de ne, nem...
A te hangod, a te dekoltázsod.
Az én hangom, az én dekoltázsod.
Ez nagyon jó, ez nagyon jó mondat. Viszont, hogy hány éve szinkronizálsz? Mit beszéltünk?
Hát most már lassan 30.
30 év alatt mit változott ez a szakma? Mindent?
Mindent, persze. Persze. Uh-huh. Hát iszonyú mennyiségű munka van, rengeteg olcsó megrendelés van, tehát mennyiség növekedett, ennek megfelelően higult fel a színvonal is, meg a minden is. Nyilván vannak olyan területe, olyan stúdiók, olyan megrendelők, ahol ugyanazt a minőséget kell hozni, és akkor van egy-két csodálatos munka, de hát rengeteg nagyüzemi termelés van, és akkor néha az ember megkapja azt, hogy egy fantasztikus filmben egy fantasztikus színésznek lehet a hangja, de mondom, hát az ritka. Ma már.
De milyen kihívások erről? Mert hogy ugye például egy nagy kihívás volt a streaming megjelenése, az, hogy voltak azért olyan hangok, hogy mi lenne, ha most már nem magyarul néznénk angol nyelvű filmeket, hiszen mégiscsak a nyelvtanulásnak nagy segítője lenne.
Semmi akadály.
Tehát ezek mind kihívásai ennek a szakmának, vagy nem? Mindent legyőzött?
Hát ebben a pillanatban még úgy áll, hát most itt az újabb kihívás, az AI. Mm. Ez a következő
amennyiben?
Feladat. Hát amennyiben, hogyha megnézi valaki ezeket a short videókat például, vagy TikTok, vagy nem tudom, Facebookon vannak ezek a Reel, meg a YouTube shortok, nem tudom, ezek között vannak reklámok, és ezeknek a reklámoknak a 80%-a már AI hangon beszél.
Ne, ezt most nem mondod.
Külföldiül is, és magyarul is. Az, hogy a angolul, azt így nem hallom, hogy az mennyire AI, mert annyira nem tudok angolul, hogy tudjam, milyen lenne egy autentikus hanggal, de az angol az már nagyon jó minőségű, tehát hogy simán helyettesít egy embert. Magyarul még hát nagyon kutyaütő a minősége, de évek kérdése, amíg nehezen lehet majd megkülönböztetni. Tehát már érkezett megrendelés AI alapú reklámra a reklámstúdiókhoz, érkezett AI alapú megrendelés szinkronstúdiókhoz, hogy három színész szinkronizáljon egy filmet, és majd ők a külföldi stúdiókba, az ő technikájukkal csinálnak belőle 30 különféle hangot.
Ezt tehát, nem mondod.
De, ez
valós film. Hát, mint ahogy régen kellett az Egri csillagok forgatásához mondjuk 50 statiszta, hogy legyen egy csatajánát, most meg már csak a számítógéppel
hát
oda kell.
Hát CGI, persze. Tehát ez nyilván ugyanez a folyamat, hát ez a hollywoodi sztrájk, ez részben erről is szólt. Ennek a,
és hát ennek egyébként tudod, mi lett a következménye, vagy lett bármiféle
abszolút
folytatása?
Abszolút új szerződések lettek, tehát ott szabályozni fogják az amerikai filmszakmában az AI használatot.
Tehát csak limitálni, úgy érted?
Ezt mondjuk, most nem tudom a részleteket, de nyilván ezért harcoltak, hogy őket ne lehessen helyettesíteni egy számítógéppel. Mindenféle kérdezés nélkül, hát itt Magyarországon, meg Európában ez a szabályozás még nincs sehol. A harcot azt gondolom, hogy felvenni nem lehet a fejlődéssel. Azt lehet, hogy megpróbáljunk, mint szinkron szakma, adni egy olyan nimbuszt ennek a dolognak, hogy ciki legyen. Uh-huh. Ciki legyen használni. És azt mondani, hogy az intelligencia lehet mesterséges, de a művészet sosem.
Uh-huh. És te bízol ilyesmiben? Az emberek mindig a könnyebb ellenállás felé mennek, pláne ha pénz is van a dologban.
Figyelj, én hogy mondjam? Majd nyugalommal nézem a változásokat. Nyilván igyekszem segíteni és harcolni azért, hogy a minőség megmaradjon, és teszem is, de ha majd változik, akkor majd változom én is.
Változzunk egy zenét. Mit szóltok?
Jövünk vissza kettes számra.
A híres One I Need, Tua Aloder zenekar, One I Need című
legyen egy 12 másodperces intro van. Jó intro.